Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Alma Mater hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd. Az emberek életében nem beszélhetünk lineáris fejlődésről, hiszen igazán csak úgy tanulunk meg valamit, ha közben találkozunk a kudarccal. Ez tesz minket erősebbé. A keszekusza ösvények tanítanak meg arra, hogy több területen is ki kell próbáljuk magunkat, annak érdekében, hogy felfedezzük az igazi útunkat. Ebből pedig arra is lehet következtetni, hogy a könnyűnek, vagy éppen kézenfekvőnek tűnő út nem mindig hozza el a valós sikert, nem mindig vezet az álmaink megvalósításához. Témánk mindig a nehezebb út a vonzóbb. Meghívottunk dr. Kádár Magor, egyetemi docens, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem szenátusának alelnöke. Magor, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél az Alma Máterbe. Szeretettel köszöntelek a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Köszönöm a meghívást, és jó veletek találkozni ismét.
Elsősorban megkérlek, hogy egy pár szóban mesélj a gyermekéveidről.
Kezdem akkor rögtön azzal, hogy a gyermekéveim azok Marosvásárhelyhez kötnek, úgyhogy nagyon ismerős helyekről és helyzetekről tudok mesélni. Én egy kedves ilyen tisztviselőtelepi környezetben nőttem fel, ami azt jelenti, hogy elég nagy közösség volt, elég nagy gyerekközösség volt, és most tudnék mesélni hosszasan a 80-as, 90-es évek Marosvásárhelyéről, múlt rendszer meg a jelenlegi rendszer, de igazából azt mondom, hogy egy egészen jó környezet. Utólag visszagondolva, szerintem egy nagyon jó helyen voltam gyerek, tekintve azt, hogy a városnak a mérete, az a helyi közösség, a kulturális élet, ami akkor volt, és elég volt, vagy felelő volt. Azt, hogy román-magyar viszonyokban hogy láttunk bele, és hogyan építkeztünk, és ezt a mai napig, ezt igazából Vásárhelynek köszönhetem, hogy minden nyelven, vagy mindkét nyelven működőképes vagyok, ezek mind Vásárhelyhez köthetők. És hát akkor most azt mondom, hogy persze természetesen Bolyai. Nem azért természetesen, mert nem volna más opció, hanem azért, mert a családi hagyomány volt nálunk. Már a apám apja, és annak is az apja, legalábbis eddig van dokumentálva, a Bolyaiba járt a fiúk értelemszerűen, a lányok pedig hát majd a megfelelő lányiskolákba, vagy a kornak megfelelő lányiskolákba jártak. Úgyhogy ez volt a meghatározó, vagy a jellemző egyébként. Utólag azt mondom, hogy egy nagyon jó családban, és a jót most a szónak a közösség odafigyelő, szerető vonatkozásában kell, vagy lehet értelmezni. Felmerül később a kérdés, hogyha a szüleimen állíthattam volna egy kicsit, vagy valamit másképpen rendeznék most, lényegi dolgok nem lennének. A klasszikus sok igen, ez ugye, amit szoktunk mondani, hogy a gyereknevelésben nem fogod elkövetni a hibákat, amit a szüleid elkövettek, te majd vadonatúj hibákat fogsz elkövetni, amelyekről nem is hallottál. Úgyhogy értelemszerűen így visszagondolva azt mondani, hogy korrekt volt, rendben volt, és egy jó indulást, egy jó lehetőséget adott a későbbiekhez. Nyáron Weekend, télen Somi, Szánkó, ugye tisztviselőtelep az a Nagyhegy, a volt munkácsimos Bradley utca, úgyhogy ott szánkoztunk ki folyton az autók elé, úgyhogy a temetők között nőve fel, ugye ez a telep, ez a református katolikus temető, kicsit fennebb van a köztemető, illetve az egyik zsidó temető, úgyhogy játszásra, közösségre, tanulásra, fejlődésre jó környezet és jó körülmények voltak, úgy gondolom.
Mit kell még tudni dr. Kádár Magorról?
Hát ha doktort elé teszed, akkor rengeteg mindent tudok mesélni. Ugye orvosnak készültem, és a 10 éves találkozómon mondtam, hogy hát doktor lettem, de orvos nem, ha már te is ezt a megnevezésre, megszólítást használtad. Úgyhogy azt lehet tudni, hogy egy nagyon útkereső, kíváncsi, mindenevő fajta vagyok. Úgyhogy miután infót végeztem a Bolyaiba, én közben már orvosira készültem, de közben rájöttem, hogy mégsem azt szeretném végezni. Úgyhogy valami egészen más lett belőle, és majd a mérnöki után elvégezve a politika tudományt kommunikációból doktorizni, úgyhogy egy nagyon bonyolult pálya volt, vagy életút volt, viszont nagyon izgalmas olyanként, hogy rájöttem, hogy minden tudás reciklálható, vagy minden tudás felhasználható valahol. Úgyhogy ha megkérdezzük azt, hogy hát miért nem lineáris a pályám, akkor a két válaszom van, az egyik az, hogy lineáris pálya nem létezik. Ez olyan, mint amikor sikert valaki el akarja érni, és akkor milyen lépéseket kell megtenni. Ha nem tudom, mit kell megtenni, azt tudom, hogy sokat kell bukni. Tehát ez a mész jobbra, mész balra, aztán előbb-utóbb megtalálod, és rájössz, és ráérzel, hogy mi működik. A másik pedig az, hogy mindig azt néztem, hogy hova nehezebb bejutni, és ez annak idején a Bolyai volt, majd később az orvosi volt, akkor nagy verekedés volt, még a helyeken nagyon magas médiák voltak a bejutásnál, és igazából ezt kerestem, hogy nehéz helyre menjek, ami kihívás volt, ami provokáció volt. Ezt mindig tekintettem, vagy ezt tekintettem elsődlegesnek. A tudás viszont jó. Ez az izgalmas. Ha a kérdés, hogy mit lehet rólam tudni, hát az, hogy nagyon kíváncsi és alkalmazkodó vagyok, mert mondjuk az informatikánál tanult módszereket, algoritmikus gondolkodást használom később, hiszen projektmenedzsmenttel és márkázással foglalkozom most, amelyek nagyon komplex rendszerek és projektek. Ugyanakkor nagyon jól tudom használni a tréningben az informatikai cégeken, amikor dolgozom, azokat a szimulációkat, amit pont az algoritmikus gondolkodás mentén fejlesztettem. Tehát semmit nem bánok ezekből, de válaszolva a kérdésre, azt kell tudni, hogy elég sok minden megkóstolom, és igazából ezeknek az ötvözéséből próbálok valami újat alkotni, valami újat kihozni. Ugye határterületek mindig izgalmasabbak, mint egy közep egy területnek vagy egy tartománynak, legalábbis szerintem.
Térjünk vissza a középiskolára, a Bolyai Farkas Elméleti Liceumra. Melyek voltak ennek az időszaknak a meghatározó pillanatai, amiket az ember elővesz egy találkozón, vagy vidáman, jó szájízzel meséli az ismerősöknek?
Tehát akkor készüljek a most októberben tartandó 25 éves érettségi találkozómra, és próbáljam előhozni a történeteket. Egy kritikus időszakban voltunk iskolások és középiskolások, ugye 90-es évekről beszélünk most. Én egy régebbi kiadás vagyok, ahogy mondanák, úgyhogy még a múlt ezredben végeztem iskoláimat. A 90-es évek pedig arról szóltak, hogy semmi nem volt biztos. Nagyon sokat változott, például az oktatási rendszer, a tanügyi törvény, a miniszterek gyorsan cserélődtek, egyébként is az oktatási miniszterek most már a cipő élettartam alatt vannak, amit egy éves tartanak, ugye Romániában mindjárt 30 oktatási miniszterünk volt a 33 év alatt, szóval értelemszerűen nagyon kiszámíthatatlan volt. Hogy lesz a felvételi, mi lesz a felvételivel, megváltozik a rendszer, van egy 10-ből 11-edikbe felvételi, ezt a fiatalabbak számára mondom, képzeljétek el, hogy a 10 osztály kötelező, és a 10-ből 11-edikbe felvételizni kellett a középiskolába, majd úgy is folytatni. Tehát rengeteg ilyen dolog volt, az éppen előttem egy évvel esett ki, a katonasság az viszont már utána egy évvel esett ki, tehát a kötelező sor katonasság, elnézést, erre gondoltam, úgyhogy ilyenként izgalmas volt. Ami viszont a Bolyaira jellemző volt akkor is, és úgy látom most is, a DT-sekkel még úgy megvan valamiféle ilyen a kapcsolatunk, nagyon aktív volt, nagyon nyüzsgő volt, és akkor a diákokon múlott, és a diákok tették élhetővé azt a helyet. Azzal a néhány tanárral mindig voltak, és némelyik még mindig voltak, és mi ha találkozunk, és kifejezzük a hálánkat, igazából attól működött, hogy a diákok szervezték. Kíváncsiak voltak, valaki elkezdett tentament újraéleszteni, valaki elkezdett színjátszókörre foglalkozni, a rádiót, a Transbolyai Rádiót, akkora neve, ha jól emlékszem. Mi kezdtük újra a ki mit tudokat és a vetélkedőket. De igazából ez egy változások közepette lehetőségek időszaka volt, és ezek jöttek létre. És ezek a közösségi élmények nagyon megmaradtak. Úgyhogy még mindig tudom, hogy milyen diákrendezvényt szervezni, ami életünk legnagyobb rendezvénye volt akkor. Később mondjuk 10 év rendezvény szervezési tapasztalattal szoktuk mondani, hogy hát ez úgy körülbelül egy fél napnak lett volna, vagy napnak lett volna munkája, amikor megvan a kapcsolatod és a technikád, de diákként ezt nem érzed, és 3 hónapig szervezed, és ezek a legjobb élmények. Az az együtt töltött idő, a többiekkel, a beszélgetések, a sikerek, a kudarcok, ami ehhez tartozik.
És hogyan jött akkor az informatika, illetve ebből az orvostudományok gondolata?
Ez volt a legnehezebb annak idején. Egyébként az orvosi mindig vonzó volt, és szintén vásárhelyhez kötődik. A középiskola és az egyetem között, már a középiskola végén, elkezdtem a Smurnál önkénteskedni. Ez az a korszak volt, jelzem 90-es évek vége, amikor még Arafat Marosvásárhelyen volt, még a saját autója is a flottának a része volt, tehát ez az a növekedési időszak volt, és akkor volt alkalmam másfél évig betekintést nyerni a romániai orvosi ellátásba. És nem a Smurnal volt a probléma, a leglelkiismeretesebb embereket, vagy olyan orvosokat ismertem meg ott, akik tényleg azért végezték ezt, mert ezt akarták végezni és tanulni, hiszen ez ráadásul a Romániában is egy alakuló foglalkozás volt, a sürgősségi ellátás, mint például annak a szakterületei, és ez meghatározó volt arra nézve is, hogy nem akarok orvos lenni. A körbenézel, szerintem nem változott meg most sem, az orvosok, a betegek, az orvosin a diákok, és mindenki azt mondta, hogy légy szíves, ne! Ne légy orvos. Ez az egyetlen szakma, amit láttam valaha, amelyeknek a képviselői következetesen, és majdnem mindenki azt mondja, hogy ne csináld, ne légy orvos. Mondjuk nem ez beszélt le róla, hanem azok a körülmények, amikor azt látjuk, hogy a beteget azért nem lehet ellátni, ugye a sürgősségi, megkap a sürgősségi ellátást, ami után átmegy majd a terápiára, vagy a különböző szakkórházakra, minden románul jut eszembe, a szekcióra magyarul, a terápiára, meg a szekcióra. Úgyhogy átmegy a különböző osztályokra, és utána nem kezdenek vele semmit. Vagy azért hal meg egy beteg, mert fertőzést kap a kórházban. Vagy műtétet láttuk, mert úgy vittük be a beteget, és olyan fertő volt a hely, ahol nem lehet jó ellátást végezni, és hadd ne azért betegedjen, vagy haljon meg egy beteg, mert rosszak a körülmények, miközben én, mint orvos, mindent megteszek és ellátom. Ismétlem, a rendszerrel volt elsősorban problémám. Nem az egyes kollégákkal vagy orvosokkal, a nagy részük, akikkel találkoztam, tényleg lelkiismeretes volt, és tudásához, tehetségehez mértem hozzá is állt a dolgokhoz. Úgyhogy ez egy nagyon erős sok volt, és ezt nem tudtam meg 12 óta. Amikor a másodszor kellett felvételni az orvosira, akkor mondtam, hogy én beszó elmegyek, ha akarjátok felvételizni, de igazából nem akarok elmenni. Akkor már rendezvényszervezéssel foglalkoztam, akkor már képzésekkel foglalkoztam, azt, hogy a középiskola legvégén kezdtem. Úgyhogy már kezdtem látni, hogy a pályám az azért másfele is jól kinéz, vagy másfele is kinézhet jól, nem csak az orvosi marad opciónak. Ilyenként nem volt nehéz lemondani, és alig röpke másfél év alatt bele is nyugodtam, hogy én már nem leszek orvos. Ezek a döntések azért mindig egy kicsit úgy megviselnek, vagy erodálódnak, de tudtam, hogy miért nem akarom.
És akkor hogy lett az orvosiból mérnöki, hogyha már amúgy is ott volt ez a rendezvényszervezői szál?
Nagyon bonyolult kérdések. Vagy a reáltudományok területén jól érzem magam. Matematika volt. Abból versenyek is voltak még a középiskola előtt. Kémia, informatika, ezekkel így teljesen ki vagyok békülve. Ugye egy kicsit ezt a vonalat akartam követni. Másrészt ez egy opció volt akkor, illetve volt a közösségnek is egy vonzása. Én már akkor sejtettem, és igazából ez lett a kérdészmérnökinek a, nem mondtam, kérdészmérnökit végeztem, ez lett a kérdészmérnöknek a finalitása, hogy vidékfejlesztési projektekkel és vidékfejlesztési tervekkel foglalkoztam. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy így hozta az élet, hogy akkori Budapesti Kertészeti Élelmiszeripari Egyetem, amely később Szent István Egyetem lett, Szent Istvánnál alakult, a marketing tanszéknek a tagjai, vezetői ezzel foglalkoztak, és hát úgy kicsit be is fogadtak, mint diákot. Ez egyébként egy nagyon izgalmas tapasztalat volt, oktatási tapasztalat is, hogy annyira inkluzívan álltak hozzá a diákhoz, és annyira partnernek tekintették, hogy megszűntek azok a gátak, amelyek egyébként vannak a tanár-diák között, és amit néha viszont hallok még én is, pedig nagyon dolgozom rajta. Néha viszont hallom még én is, hogy nem mertem megkérdezni, vagy nem akartam ezzel zavarni a tanárt, és akkor majd csinálok valamit, amit én gondolok, hogy jó vagy nem jó. De ez náluk nem volt. Az a nyitottság, az az inkluzív hozzáállás vonzó volt számomra, és mondtam, hogy jó, az egész településfejlesztés, bocsánat, a vidékfejlesztés, amelyet foglalkoztam, az nekem rendben van. Az érdekes, vonzó, hozzá kell tanulni ugye egy marketing másoddiplomát, de ez a legkevesebb, most már egyetemekről beszélve. Egyébként akkor furcsa volt, most zárójelet fogok nyitni, ez akkor furcsa volt, most már nem az, hogy az egyetemed mellett egy másik egyetemet, ami nem pont azon a szakmán van, még el akar végezni. Most már nem furcsa, most már hibrid területekről beszélünk, úgyhogy nyugodtan lehet ezeket kombinálni. De akkor a mérnök itt a marketinggel, miért az ördögért akarná valaki kombinálni, miközben infót végzett meg orvosira gondolt. Úgyhogy valójában ez innen jött. És így lett a kérdészmérnöki, így maradt meg, és ezért nem hagytam abba első év alatt vagy után. Vagány volt, érdekes volt, persze, nagyon keveset használok abból a tudásból. Mondjuk a házamat bemutathatnám, mi most ketten Zoomon beszélgetünk, a rádióban ezt azért nem fogják látni, szóval bemutathatom, gyönyörű az összes növény a házba, de ezért mondjuk nem kell egyetemet végezni. Maradt viszont onnan is a vidékfejlesztés rész, ami, és most hadd húzzak kicsit előre, kombinálódik persze a marketinggel és a politikatudománnyal, amit már Kolozsváron végeztem, és ahol regionális politikákból és fejlesztési politikák irányába mentem, arra szakosodtam, az volt az áródolgozatom is. Úgyhogy ez így valahogy elkezdett afele építkezni, amivel ma foglalkozom, nevezetesen a település és a régió márkázás, a place brandingnek a fogalomköre, csak akkor ez a fogalomkör még nem létezett. Akkor kezdett a 2000-es évek elején, kezdtünk destináció menedzsmentről beszélni intézményesített formában.
Végül hogy jött be a mérnöki, a marketing és a tervezett orvosi mellé a politológia?
Érdekelt. Vonzott és érdekelt. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy azért, mert vonzott és érdekelt, elvégezhettem, vagy neki foghattam. A szerencsés helyzetet arra értem, hogy a szüleim úgy mindenben támogattak, amennyire lehetőségük engedte abban a korban. Soha nem mondták azt egy-egy kísérletre, vagy egy-egy ilyen gondolkodásra, vagy próbálkozásra, hogy ne. Ezt nagyon értékelem egyébként bennük, válaszolva, vagy reflektálva mindig a vásárhelyi gyerekéveimre. És mondtam, hogy politológia ez engem érdekel. Ez egy érdekes terület. Kicsit szintén vásárhelyen fertőzöttem meg a Pro-Európa Ligának akkor nagyon izgalmas programjai voltak. Demokrácia kollégiuma, interkulturális akadémia, amely kicsit úgy betekintést engedett az állam működésébe, a közösségek működésébe. Ugye az interkulturális akadémia egy magyar hét van, egy román hét, meg egy száz hét van Erdély különböző vidékein, úgyhogy egy nagyobb dózist kapsz abból, amit Erdélyben van. Plusz jelzem, közintézményekkel való munka, központi közintézményekkel dolgoztam, képzésekkel, projektekkel, és ez így összeadódva valahogy behozta azt a kíváncsiságot, hogy szeretném jobban érteni ezt a rendszert, amiben élünk, amiben dolgozunk. Sosem akartam politikus lenni, egyébként ha valaki politikus szeretne lenni, jogot végezzen, legyen szíves, esetleg közgazdaságtant, vagy közigazgatást. Az még egy jó opció. Bocsánat, jog, közigazgatás, közgáz. A politológia az elemző, az egy gondolkodási rendszer, az egy jó tájékozottságot ad, vagy hogy módszert ad ahhoz, hogy hogyan tudsz helyzeteket lekövetni, megérteni, leírni, az eredménye valamit kezdeni. Tehát nem politikus leszel, ez egyébként sosem volt célom. Megérintett ez is, sok minden megérintett, de igazából sosem akartam ezen a pályán elhelyezkedni.
A mindennapi életben mit csinál egy politológus? Mert meggyőződésem, hogy sokan nem tudják, illetve rengetegen arra gondolnak, hogy hát politológiáról egyenes út vezet be a politikába.
Vezethet, nem zárja ki. Én csak azért mondtam, hogy nem politológiával kezd, legyen ez a második egyetem. Úgy gondolom, hogy például a politológia tipikusan, vagy a filozófia tipikusan egy olyan egyetem, vagy egy olyan szak, amit lehet, hogy később kellene elvégezni, és nem 18 évesen kellene kiugrani. Több tapasztalatot, világlátást igényel, hadd nem mondjam azt, hogy több kérdést a hallgató vagy a diák részéről. 18 évesen tanulni akarsz. Egy csomó új dolgot tudnak neked mondani, és igazából átveszel dolgokat és megtanulsz dolgokat. Később azért már úgy egy bizonyos élettapasztalat, hogy kezdesz kérdéseket feltenni mind magad számára, a világ számára, a környezet számára, akkor szerintem sokkal izgalmasabb ezt elvégezni. Úgyhogy a politológus persze lehet politikus, és vannak is. Nagyon sok politológia végzett van, aki a politikában helyezkedett el, de egyébként minden lehet. Most visszagondolok a mi évfolyamunkra, 14-en voltunk, de mi ahányan annyi féle, ugye volt. Bálint az RMDSZ ügyvezető elnöke volt sok éven keresztül, egyébként az egyik legtehetségesebb kampány szakember, akit ismerek, vagy ismertem valaha. Kriszta Vásárhelyen van, a fordítószakot vezeti a Szapiencián, Sárosi Kriszta, Emi Mit és EMNT, most is Tusványosnak az egyik fő arca, vagy nagy arca, Csibi Magor, aki EP képviselő volt, aztán meggondolta magát, és a WWF-nél dolgozott, és környezetvédelmi projektekkel foglalkozik szintén eredményesen, és nagyon gyorsan hozzá, szinte mindegyikünknek második egyeteme volt. Azt hiszem, hogy ez is kezdtek működni. Válaszolva a kérdésedre, bocsánat, elkalandoztam, úgyhogy meséltem, hogy milyen csapat. Nagyon jó emberek vannak, elnézést azok miatt, akiket kihagytam, tényleg jó fejek és sok jó helyre jutottak. Igazából közösségről szól, gondolkodásról szól, elemzésről szól, és az a kérdés, hogy te ezt hol tudod használni. Mindegy, hogy mihez kapcsolód, szociológiához, vagy újságíráshoz, vagy az én esetemben mondjuk egy mérnökihez.
Szerintem most nagyon sok hallgató elkezdett számolni, vagy már egy ideje itt a műsor folyamán próbál számolgatni, hogy akkor hány éves voltál, amikor diákként végleg befejezted az egyetemeket, az alapképzéseket legalábbis, tehát a doktorképzésről majd egy kicsit később.
Azért sikerült elmanipulálni ezt a helyzetet, mert az alapképzésemet befejezte meg a doktorit is, de például mesterim nincs. Úgyhogy hát még 2003-ban és 2004-ben végeztem a két egyetemet, én még a 4 éves rendszert fogtam ki, úgyhogy a 4 éves rendszert fogtuk ki Romániában, ez a nem bolonyai rendszer volt, és 1 év mesteri hozzá. Tehát ugyanúgy 5 évet lehetett volna kihozni belőle, de nekem csak a 4 éves végzettségem van meg. Úgyhogy 2003-2004-ben végeztem, valamit párhuzamosan. Rengeteg dolgot végzek párhuzamosan, nagyon-nagyon munkabírásom vagy terhelés is, és úgy gondolom, hogy az időmenedzsment, task management az elég jól működik nálam. Remélem, hogy jól működik nálam, mert tanítom is, úgyhogy ha nálam nem működik, akkor nagyon nagy baj van. Úgyhogy az egyetemek mellett én közben képzőként dolgoztam, Európa tanácsnál voltam, ifjúsági junior trainer, majd trainer, 2 év világbank, visszajöttem itthon intézményekkel, igazából hogy már saját szakmára kezdtem dolgozni idehaza. Úgyhogy ez is ment az egyetemek mellett. És közben mindig volt egy civil életem, ugye említettem kezdetben még a Pro-Európa Liga, ahova inkább azért jártam, hogy én tanuljak és lássam a rendszer. Később elég sok civil szervezettel dolgoztam Erdélyben, most éppen a Kolozsvári Közösségi Alapítványnak vagyok kuratóriumi tagja, és ugye a pénzalapoknak hát szervezésre, pontosabban a kommunikációjával foglalkozom elég sokat. Én úgy gondolom, hogy ezek úgy működnek, hogy ha elkezded és mindegyikre valamennyi időt szánsz, tehát a szakaszos életvitel, ez a most egyetemista vagyok, pont lejárt, most alkalmazásba kerülök, pont, és majd amikor nyugdíjas leszek, akkor majd a közösségért többet fogok tenni, és mondjuk önkénteskedni fogok, vagy civil szervezetekkel dolgozni. Ilyen nincs. Nem biztos, hogy megérted a nyugdíjt, már csak ne keserítsek ezt senkit, de igazából ezek párhuzamosan működnek, és én nagyon szeretem azt, amikor már a diákjaim, és erre próbáljuk rávenni őket, hogy a diákjaim kezdjenek el az egyetemi év alatt valahol dolgozni. És mindegy, hogy az egy helyi közösség, és legyen mondjuk a helyi plébánián legyél közösségszervező, vagy Erdély valamelyik nagy fesztiváljában legyél önkéntes, ez olyan mindegy, hogy emberekkel fogsz dolgozni, és az embereket kell megismerni. Annak különösen örvendek, amikor valaki azt mondja, hogy most kipróbálja magát, mint call centeres, tehát ilyen állásközpontos értékesítő, vagy az értékesítésben az egy kegyetlen terület. De olyan kellemesen megismered önmagadat is, meg az embertársaidat is, hogy később akármilyen projektnek fogsz neki, ez téged segíteni fog. Mondtam az előbb, hogy a tudás az konvergálható, hát a kompetenciák is konvergálhatók ezzel párhuzamosan. Úgyhogy légy szíves, és az javaslat mindenkinek, kezd el a tanulmányait során, most nem mindenki végez az egyetemet, illetve a középiskolát se felejtsük el, tehát kezdj el már középiskolát, légy szíves valamivel foglalkozni, közösséghez tartozni, közösségben dolgozni, egy szakterületen önkénteskedni, ha nem másért, akkor azért, mint ahogy én is eldöntöttem, hogy nem megyek orvosira. Tehát köszönöm, dolgoztam a területen, nagyon vagány volt, és lett egy következtetése, valószínűleg jól döntöttem. Miközben más önkéntességi munkák után azt mondtam, hogy oké, ez izgalmas. Erre ráhajtunk, és ebből lett is valami, lásd a tréningeket, ami szintén önkénteskedéssel indult a 90-es évek legvégén, most pedig köszöni szépen egy elég jól működő cég, évi több mint 300 tréning nappal. Úgyhogy ez így rendben van.
Egyszerre több dolgot kell párhuzamosan végezni. Középiskolában vagy egyetemen vállaltál valamilyen diákvezetői, diákszervezeti szerepet?
Igen és nem. Nem voltam diákszervezetes. Ez egy nagyon furcsa dolog. Pont azért, mert egy nagyon válságos korszak volt. Középiskolában is, de főleg az egyetemista időszakban. Ugye, aki Kolozsváron volt egyetemista, az tudja, hogy a KMDS a legmeghatározó, vagy a legnagyobb intézmény ilyen téren korszakai vannak. És van olyan, amikor az elnökség jó, és úgy adják át a stafétát, hogy működnek a dolgok, és pörögnek, és van olyan, amikor nem pörögnek. Hogy ez miért van így, azról sokat lehet vitatkozni, de abban az időben például Funár volt a polgármester, úgyhogy már önmagában nehéz munkájuk lett volna, akárki az elnök, vagy az elnökség, vagy a tagok, nehéz munkájuk lett volna. Úgy éreztem, hogy nagyon sok energia arra megy el, vagy nagyon sok játék körül forog, hogy azok a tagok, akik ott vannak, azok hogy tudnak menedzselni helyzeteket, és nem arról, hogy effektív a közösség számára vissza tudjunk adni valamit. Ezért nekem ez nem volt opció. Igen, diákprogramokkal foglalkoztam, nagyon sokat dolgoztunk, például, hadd mondjam el, Szokrátesz és Erasmus promotor voltam. Na most ez azt jelenti, hogy akkor indultak ezek a programok. Az az Erasmus, amivel most ugye mindenki utazik, vagy a Szokrátesz, amelyik a közoktatási rendszerre vonatkozik, akkor indult, ebben kellett képződni, erre kellett felkészíteni diákokat, hogy menjenek, vagy merjenek külföldre utazni. Mi ezért jártunk nagyon sokat külföldre, mind konferenciákra, mind egyéb tanulmányutakra, ahonnan kapcsolatokat hoztunk haza, és építettünk ki. Úgy gondolom, hogy ez volt a mi hozzájárulásunk. Sok olyan kapcsolat van most is, amire a diákjaim mennek, és annak idején mi kezdtük. Azóta csak hosszabbították a szerződéseket, de ugyanaz a kritériumok, a kontakt, még minden ugyanazokon a szerződéseken, és ez így van jól. Abban a korban ezt lehetett és kellett tenni, miközben most a diák már úgy jön egyetemre, hogy megnézi, hogy hány Erasmusunk van? Hát a BBT viszi el Románia majdnem felét az Erasmusának. Hú, hát akkor BBT-el, és akkor mi karunkon hányat kap? Hát elég sok, és ez egy szempont már a döntésnél. Aminek én örvendek, ez korrekt. Ez így mondjam azt, hogy jár, vagy igen, ezt a lehetőséget ki kell használni. Úgyhogy az én diák tevékenységem az főleg ilyen Bukaresthez kötődő projektekben, kisebb projektekben merült ki.
Hogyan és mikor jött a doktori gondolata?
Közben jött. Keresem a megfelelő szót, hogy mi legyen ez. Én komfort doktorinak szoktam mondani. A komfort az el kell végezni, hogy legyen. Igazából nagyon szerettem a témámat, kommunikációs kampányokkal foglalkozom, nagyon szerettem a témámat, de akkor már sejtettük, hogy kommunikációs szakot szeretnénk létrehozni. Most Vince Orsolyára gondolok. Igazából a kommunikációs szak az, hogy velünk kettőnkkel indult Kolozsváron. Csak a marosvásárhelyiek hallják, akkor elmondom, hogy Vince Orsi szintén marosvásárhelyi. Jó, ha mások is hallják, akkor igen, hát véletlenül két marosvásárhelyi egymásra talált. Tanszékünk harmadik tagja sem született messze Vásárhelytől, de lényeg az, hogy ugye az újságíró szakon tanítottam, mint doktorandus, posztot alkalmazott, és mondtuk azt, hogy jó, akkor szeretnénk egy ilyen kommunikációt, ehhez nekem doktori kell, akkor elkezdem a doktorit azon a közösségen belül. Úgyhogy igazából nálam a nagyobb hangsúly az azon volt, hogy építsünk majd utána a tanszéket, és a kisebb hangsúly volt azon, hogy van egy téma, ami egyébként nagyon vagány, és amivel azóta is foglalkozom, és amit azóta is szeretek. Így lett a doktori, és hogy miért kommunikáció, a kommunikációs iskola, vagy a kommunikációs oktatás megalapítása miatt. Másrészt azért, mert területek valahogy így fonódtak össze. Volt talán vagy kétszer így a pályaválasztásomnak két ilyen pillanata volt. Az egyik ez a kommunikáció szak és kommunikáció doktori elkezdése volt, ami arról szólt, hogy az addig megszerzett tudás darabok hol érintkeznek. Mely ez a közös felület, ami működik, vagy ahol többet tudok használni abból, amit hoztam, hogy ne dobjam el a sútba azt, amit mondjuk azelőtt évekig tanultam, esetenként szerettem is. És valahogy így alakult ki ez a kommunikáció. A doktorim egyébként arról is szól, hogy a kommunikációs kampányok honnan jönnek. És akkor kiderül, hogy hát világos, hogy a reklámkampányok azok valahonnan a marketing gazdaság területéről jönnek, miközben mondjuk a tájékoztató kampányok, amiket főleg az állam használ, azoknak főleg ugye adminisztratív szempontból van jelentősége, míg a lobby kampányokat meg más területről jönnek. És azt néztük meg, hogy igazából akárhonnan néz, vagy a szakmák nagy része, vagy a tevékenységek nagy része, az kitermeli a saját kommunikációs formáit, legyenek ezek kampányok vagy sem. És érdemes ezekkel foglalkozni, megnézni, hogy mi az átjárhatóság közöttük, a hasonlóság, a különbség. És valahogy ez így ötvöződött. Azóta is nagyon sokszor űzök sportot ebből, hogy elmegyek mondjuk most is a szeptemberben egy áttanításom. Közgazdaság szak egyébként, ahol meg vannak győződve, hogy a reklám meg a marketing kampányokat ők találták fel. És, mondjuk, és akkor az ógörögök a politika és a polisz és a választási kampányokkal. Ó, de sőt, még azelőtt volt sokkal. Úgyhogy igazából ez a közös terület. A második pedig a place branding volt ilyen, amikor újra gondoltam, hogy jó, akkor a kommunikáción belül egész pontosan mivel foglalkoznék, hogy tudjam használni az algoritmus gondolkodást, a vidékfejlesztést, térségfejlesztést, a regionális politikákat és a saját doktorimat, és igazából ez is szépen való, hogy összehozza vagy összekonverálja ezeket a tevékenységeket, és egy egészen izgalmas rálátást ad a területre, ami egész biztos nem egy szempontú. Lehet több kéne, de legalább 4 azért van.
Ebben a periódusban, amikor elkezdted a doktorit, te szerettél volna tanítani, vagy csak egy mellékvágányként tekintettél a felsőoktatásra tanár szemmel?
Igen, én mindig akartam tanítani. De valójában ezt a képzések hozták ki. Jeleztem középiskolába, kezdtem kortárs felvilágosítóként, ezt így az oklevelemen. Ez a Semmelweisnek volt egy programja, amihez csatlakozni be lehetett. Az Orvostudományi Egyetem, gondolok most. És utána mondtam azt, hogy oké, számomra ez a rendezvényszervezés, trénerkedés, ez izgalmas. Az emberekkel dolgozni, ez a tudás, én tudás adaptálásnak hívtam akkor, vagy tudás transformálásnak, ami arról szól, hogy nem tudtam én sokkal többet az akkori mondjuk kortársaknál, viszont egy olyan területre szakosodtam, vagy olyasmivel foglalkoztam, amiben volt egy nagyobb jártasságom. És akkor mondtam, hogy jó, nézzük meg, hogy ez a képzés az meddig visz el. És közben éreztem, vagy sejtettem azt, hogy engem érdekel az oktatás, főleg a felső oktatás, ahol már a diákokkal másképpen lehet dolgozni, sokkal önállóbbak és önjáróbbak. Nagyon nagy tiszteletem van a tanítónénik és óvónők és óvóbácsik irányába, akik le tudnak kötni 25 gyereket, és tudnak velük foglalkozni. Én ezt a mai napig nem értem, hogy csinálják. Viszont ez jelzi azt, hogy az nem az én területem, tehát annyira kisgyerekekkel, édes aranyos, de az 1-2 nekem már leterhelő, lehet, hogy 25-ben nem annyira nehéz, mint 2-vel, de nem tudom, szóval én nagyobb diákokkal akartam foglalkozni, amikor már lehet projektben dolgozni, amikor partnerként lehet tekinteni egy diákra, és azt mondani, hogy igazából a különbség közöttünk csak az, hogy nekem van plusz 20 év tapasztalatom, ami neki még nincs, de alapvetően lehet, hogy nagyon jól gondolkodik, lehet, hogy kíváncsisága az előbbre viszi, vagy előbbre fogja vinni, mint ahogy engem vitt annak idején. Úgyhogy ez egy opció volt, és úgy természetesen alakult ez is valahogy, hogy akkor legyen egyetemi oktatás, ahol egyébként az az izgalmas, hogy évek óta már a legelején arról szólt, hogy képzéstechnikák alapján, vagy képzéstechnikák mentén akarom szervezni legalábbis a saját tevékenységemet, mert a frontális oktatásban meg az addigi oktatási szokások úgy éreztem, hogy nem működnek. Ezt most már egészen világosan tudjuk, hogy a mostani generációnál nem működnek. Ez a frontális oktatás az nagyon gyors halál körülbelül. Akkor azért már sejthető volt. És értelemszerűen egy diák izgalmasabb lesz, mondjak egy példát, ha még nagyon ügyes az oktató, vagy gondolkodik abban is, hogy ne csak ő beszéljen, akkor ugye hozzá egy elméleti anyagot, és utána hoznak mondjuk egy esetet, amit megbeszélnek, vagy egy eset tanulmányt, amit megoldhat a diák. Na ez akkor új volt. És akkor utána jöttünk, és mondtuk, hogy mondta, két tréningben ez fordítva van csokolom, bemész, tudod, hogy ki kell beszélsz, dobsz egy eset tanulmányt, megoldja a csapat, vagy megoldják a csapatok, megbeszélitek, és utána az alapján elmeséled az elméleti anyagot, vagy az elméleti tartalmat, elmondva azt, hogy melyik döntés mi indokolhatta volna, vagy hogy ezeknek mi a belső működése. Egészen más a tanulási rendszer, hiszen élmény alapon tanul, egyszer kipróbálja. És akkor érti, hogy nem érti, vagy látja, hogy a többieknek esetleg más gondolata van, vagy másképpen közelítik meg, gondolkodik megoldásokon, de igazából használja az agyát, és főleg ha végén szépen át tudod vezetni, ugye nincs rossz megoldás, de nézzük meg, hogy amit ti most alkotatok, az hogy néz ki, és hogyan lehetne javítani rajta. És innen vezetni tovább az anyagot, ő egy élménnyel marad. Gondolkodott is, oda is tette a fejét, pozitív élménye is van, és talán hajlandó meghallgatni azt, hogy esetleg mondjuk annak az esetnek milyen más megoldásai vannak, vagy az, hogy a szakirodalom alapján hogyan kellene, vagy lehetne ezt kezelni. Hát belekerült, hogy 15 évembe, amíg ezt úgy most már kezdik így alkalmazni. Dolgozom oktatókkal, tanítok, el is sok iskolai, meg egyetemi oktatóval van képzésem. Ez csak egy példa arra, hogy amit a képzésben már akkor használtak, és tudták jól, hogy ez az élményadás és ez az interaktivitás, ez mennyire fontos, na az az oktatásba, jelzem, egyetemi oktatásba 15 év után szivárgott be. Na most a közoktatásban, hát ott egy zseni kell legyen a tanár, hogy a saját nagyon feszes kurikuláját, meg tankönyvet, meg az előírásokat valahogy meg tudja egy kicsit így törni, és azt tudja mondani, hogy jó, hát akkor most a mai óra az nem a klasszikus, nem tudom, feleltetés, új anyag lesz, hanem esettanulmányt oldunk.
Magor, kezdünk a műsoridő végéhez közeledni. Köszönöm, hogy a ma esti Alma Mater vendége voltál, és javasolom, hogy jövő hónapban még folytassuk ezt a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást. Hát, ha oktatásról van szó, rengeteget tudok mesélni, úgyhogy akár holnap reggelig is, de legyen azért két műsor elég. Köszönöm szépen.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Alma Materbe, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Kádár Magor egyetemi docensnek, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem szenátusának alelnökének köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. Az Alma Mater szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Alma Materrel legközelebb szeptember utolsó péntekén jelentkezünk, de addig is, ha tehetik, hallgassák a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Kellemes, feltöltődésben gazdag hétvégét kívánunk. Viszont hallásra!